Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős várom, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám, és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk. A mi Böjti Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Urunk, életünk a földporához tapad, eleveníts meg bennünket igéddel, mert lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünknek világossága. Amen. Kedves szeretett testvérek, hallgassuk meg Böjt harmadik vasárnapján Istenünknek igéjét, úgy, amint az írva található, Pál apostolnak a Filippibeli gyülekezethez írt levelének második részében, az 5-től a 11-ig terjedő versekben a következőképpen. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és maga tartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Csendesedjünk el imádságban. Mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, és magasztalunk téged Böjt harmadik vasárnapján is, mert Urunk, telve van a szívünk azzal a kegyelemmel, amelyet az elmúlt hét napjaiban is megtapasztalhattunk, miközben tereját bíztuk életünknek minden terhét és ügyét. Szeretnénk hálákat adni azért, Urunk, hogy előhoztál bennünket az éjszaka sötétjéből is, s egy olyan napra virradhatunk, amelyet napsütéssel ajándékozol meg, és tavaszi idővel, mert még a napsugara is hirdetik, hogy él az Isten. Magasztalunk azért, hogy az egész teremtett világ dicsői téged, édesatyánk, és engedelmeskedik akaratodnak és tervednek. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy ne pont a mi ajkunk maradjon néma, amikor alkalmat készítesz nekünk, hogy veled találkozhassunk. Nyisd meg, Urunk, a mi lelki szemeinket és füleinket, hogy betekinthessünk és hallhassuk mindazokat a kijelentéseket, amelyet te az Isten országából hoztál el a mi számunkra. Szeretnénk most is könyörögni, Urunk, az ige áradásáért, hogy élő igét kaphassunk, Urunk, szent lelkednek ereje által. Kérünk, hogy áld meg az ige hirdetőjét, áld és szenteld meg, Urunk, őt szent lelkednek ereje által, és szeretnénk könyörögni az ige hallgatókért, hogy befogadhassuk és magunkkal vihessük, Urunk, a te élő igédet. Szeretnénk, Urunk, hálákat adni megtartó kegyelmedért, ezért hozzuk eléd a mai Isten tiszteletünkön is a betegeket. Kérünk, Urunk, hogy légy gyógyítójuk. Eléd hozzuk, Urunk, a gyászba megtört szíveket, a gyászoló család lelkét is, Urunk, te vigasztald meg, s légy mindazokkal, akiknek megtöretett a szíve, a vesztességek, a fájdalmak és a gondoknak a terhei alatt. Urunk, kérünk, hogy te mutass utat mindazoknak, akik számára ma az élet úttalan és nincs látásuk. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és emeld fel a mi lelkünket, abba a magasságba, a hitnek abba a magasságába, Urunk, amelybe láthatunk és hallhatunk téged. Köszönjük, Urunk, hogy ma is te készítetted el a veled való találkozást. Légy közöttünk, Urunk, és áld meg a mi Isten tiszteletünket, mert szomjazzuk, Urunk, a te éltető igédet. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minnyájunk könyörgését. Amen.
Az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található a Márk evangéliumában, a 9. részben, A 2-tól 8-ig terjedő versekben. Márk evangélium a 9. részének 2-tól 8-ig terjedő verseiben így olvassuk Isten írott igéjét. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte csak őket külön egy magas hegyre, és szemük láttára elváltozott. Ruhája olyan tündöklő fehérré lett, amilyenre nem tud ruhafestő fehéríteni a földön. És megjelent nekik Illés Mózessel együtt, és beszélgettek Jézussal. Péter megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk ezért 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek, mert nem tudtam, mit mondjon, ugyanis annyira megrettentek. De felhő támadt, amely beárnyékolta őket, és hang hallatszott a felhőből, ez az én szeretett fiam, reá hallgassatok. És hirtelen, amint körülnéztek, már senki más nem láttak maguk mellett, csak Jézust egyedül. Kedves testvérek, Márk evangéliumát olvassuk a bibliaolvasó vezérfonalunk szerint. Bizonyára feltűnt többeknek, akik ezt használják, és ennek útmutatása szerint élnek Isten igéjével naponta, hogy milyen sokszor szerepel az igében az a kifejezés, hogy rögtön, vagy az, hogy azonnal. Nagyon sok történet ezzel zárul, vagy ezzel kezdődik. Jézus ezután azonnal, Jézus ezután rögtön ezt vagy azt csinálta, ide vagy oda ment. Érezzük, hogy Jézus Krisztusnak az élete nem egy ilyen kellemes séta volt itt a földön, hanem nagyon is pontos, majdhogy nem feszített menetrendje volt az életének. Tudta, mennyi feladat áll előtte, és ezeket igyekezett is végrehajtani. Úgy tűnik, hogy még az elején vagyunk viszonylag az evangéliumnak, a 9. fejezetnél, és mégis érezzük, hogy olyan egyre súlyosabbá válik a helyzet. Már nem csak a Jézussal való járás dicsőségében, örömében lehet fürdeni. A tanítványoknak már nem csak azt jelenti a Jézussal járás, hogy valami nagyon népszerű ember mellett vagyunk, akit sokan szeretnek, megbecsülnek, hanem ennek kezdenek jelentkezni az árnyoldalai is. A zsidó vallási vezetők kritikája, szembenállása egyre keményebb. Nemrégen pedig Jézus mondott nyugtalanító dolgokat. Arról beszélt, hogy szenvednie kell, sőt meghalnia, de majd 3. napon feltámad. Péter vallást tesz arról, hogy hiszi, hogy Jézus a Krisztus, hogy Jézus majd a megváltó, vagy valami hasonlóra gondol, és aztán alig telik el egy kis idő, és Jézus pont az ellenkezőjét mondja neki. Amikor az Úr Jézus arról beszél, hogy majd meg kell halnia, akkor egy kicsit ilyen lesajnálóan próbálja elbagatelizálni Péter Jézus szavait, és mondja, hogy ó, ugyan nem történhet ez meg veled. És Jézus most dicsérte meg Pétert, utána meg azt mondja neki, hogy távozz tőlem, Sátán, ártásomra vagy nekem. Valahol lassan érezni lehet, hogy nem egészen kerek ez a történet. Hogy nem csak a dicsőségről, a nagyszerű, szép, felemelő dolgokról van szó, hanem itt megjelennek sötét fellegek, árnyékok, nem szép dolgok. Most azonban Jézus a 3 tanítványt, a 3 legközelebbi tanítványt, Pétert, Jakabot és Jánost maga mellé veszi, és felviszi egy magas hegyre. Egészen döbbenetes eseményeknek lesznek a tanúi itt, amiből kiderül még inkább, hogy az a Jézus, akinek a követőivé lettek, az nem csak egy egyszerű csodatevő próféta, hanem annál sokkal több. Fölmennek a hegyre együtt, és ott valami egészen csodálatos dolog történik. Jézusnak a ruhája fénylenni kezdett, olyan fehér lett, hogy nem csak átvitt értelemben, hanem a szószoros értelmében vakította a tanítványokat. Elvakította őket az a fényesség, az a fehérség, ami ő belőle áradt. Ez azonban nem csak fehérség volt, ez maga volt a tisztaság, a szentség. Az a tisztaság, ami mellett az ember azonnal mocskosnak érzi magát, akkor is, hogyha egyébként tökéletesen megfürdött, ha teljesen gyönyörűen ki vannak mosva a ruhái. Ő mellette azonnal azt érzi az ember, hogy én annyira hitvány vagyok hozzá képest. Valami ilyesmit tapasztalt Péter akkor, amikor Jézussal találkozik a hajójában. Ismerjük a történetet, hogy egész éjszaka halásznak, nem fognak semmit, és akkor nappal Jézus azt mondja, hogy na menjünk csak vissza még egyszer, és vessétek ki a hálót majd ott, meg úgy, ahogyan én mondom, és akkor megtelik a háló halakkal, behúzzák, és Péter mit mond? Menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Ott rögtön megérzi Péter, hogy én annyira szennyes vagyok ehhez képest. És amit ott lelkileg tapasztalt, azt most itt fenn a hegyen a szemeivel is látja. Micsoda dicsősége van ennek a Jézusnak. Itt állok mellette ebben a vakító, tiszta, fehér dicsőségében, és annyira mocskos vagyok hozzá képest. Pedig Jézus nem mondott nekik semmit. Nem kezdte el sorra venni a bűneiket, elég volt látni őt. Ezt jelenti a valódi tisztaság, szentség, ami Krisztusból áradt. Ott a hegyen valamit, nem a teljes dicsőséget, de valamit megláthattak ebből a tanítványok. Nem véletlenül fogalmaz így János az evangéliuma elején, az első rész 14. fejezetében. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János már idősebben írja az evangéliumot, emlékezik vissza Krisztus életére, és elmondja, leírja másoknak is az örömhírt, és amikor ezt megfogalmazza, úgy érzi, Isten lelke arra indítja, hogy ezt is írja le, mi láttuk az ő dicsőségét. Mi láttuk Jézus Krisztusnak a dicsőségét akkor, amikor hatalommal tanított, nem úgy, mint az írástudók. Az egészen más volt, ahogyan Jézus tanított. Aztán láttuk az ő dicsőségét akkor, amikor gyógyított. Amikor azt mondta a vaknak, hogy akarom, hogy láss. Vagy a leprásnak, akarom, hogy tisztulj meg. Vagy a bénának azt mondta, kelj föl és járj. Látták Jézus Krisztusnak ezt a dicsőségét és hatalmát. És látták itt fenn a hegyen azt a dicsőséget, amely ő belőle áradt. Azt a tisztaságot, szentséget. És látták azt is, amikor meghalt. Látták ott a kereszten azt az eltorzult, azt a borzasztó, már szinte embernek sem nevezhető roncsot a Golgotai kereszten, és ők akkor is azt a dicsőséget látták, aki értünk adta önmagát. És látták az ő megdicsőült testét is, feltámadása után 40 napon keresztül itt ebben a világban. Sokan nem látták Jézus dicsőségét, sokan nem értették, nem vették komolyan, pedig ugyanazt látták, mint mindenki más, éppen úgy, mint ma is. Sokan ma sem látnak semmit Krisztusban. Ha ezt a nevet hallják, akkor eszükbe jut egy vallás, egyház, papok, egy ember, akinek hatása volt a történelemre, de sokkal több nem. Pedig ugyanarról a Krisztusról olvashatnának, vagy olvashatnak, vagy hallhatnak, láthatnak. És milyen boldog az az ember, aki Jézus Krisztusban a megváltóját látja. Milyen boldog az, aki nem csak egy emberre tud tekinteni, hanem láthatja az ő dicsőségét. Ott vannak hát fönn a hegyen, és csodálatos ott lenniük. Ráadásul, miközben ott vannak Jézussal, és őt látják ezt az ő dicsőségét, vagy ennek egy részét, két alak jelenik meg mellettük. Két férfi kezd el beszélgetni Jézussal. Az evangéliumból kiderül, hogy ez a két férfi Mózes és Illés. Nem olyan régen valaki megkérdezte, inkább egy ilyen költői kérdést tett fel, hogy honnan tudták a tanítványok, hogy az Mózes és Illés volt. Hát nem tudom, hogy honnan tudták, nem is nagyon jutott az eszembe, hogy ezen gondolkodjam, mert nekem elég az, hogy le van írva a Bibliában. Elfogadom. Úgy van. Mondjuk tudhatták abból, hogy maga Jézus lefelé a hegyről elmondta, vagy még inkább abból, ahogyan beszélgettek egymással, és megszólították egymást, de szerintem ez annyira mindegy, fő, hogy ők voltak. Le van írva az igében, és ez így van jól. Az én hitem annyira egyszerű, hogy ezt így el tudom fogadni. Az már talán egy kicsit izgalmasabb kérdés, hogy miért éppen ők? Miért éppen ők jelennek meg itt? Miért velük beszélget Jézus? Nem tudjuk erre sem a választ. Nyilván van erre is sok elképzelés, elgondolás, vélemény, de ez már valószínűbbnek tűnik, hogy azért ők, mert ők valamilyen módon jelképezik az Ószövetséget. Az egész korábbi időszakot. Mózes mindenképpen az egyik legfontosabb személy az Ószövetségben, és Illés is nagyon nagy tekintéllyel bírt a zsidó nép előtt. Mondhatjuk, hogy Mózes a törvényt, Illés pedig a prófétákat jelképezte. Egy alkalommal megkérdezték az Úr Jézust, mi a legfőbb parancsolat. Ő azt mondta, úgy foglalta össze a 10 parancsolatot, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, ez az első és nagy parancsolat, a második hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. És még hozzátette, hogy e 2 parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Az egész törvény és a próféták, azaz az egész Ószövetség, az összes írás, minden, ami addig volt, szent könyvek, az akkori Biblia, ettől függ. És ez a 2 ember ezt jelképezte. A 2 ember jelképezte azt, amire a zsidó ember hite alapult. Óriási dolog lehetett ezzel a 2 emberrel ott fenn a hegyen találkozni. Döbbenetes lehetett látni, ahogyan beszélgetnek ők egymással. Az egész hitük legnagyobb alakjai ott vannak előttük, élő testben látják őket, és beszélgetnek az önmesterükkel. Ugyanakkor hiszem, hogy ez a beszélgetés másképpen zajlott, mint ahogyan valószínűleg legtöbben gondolnánk rá. Nem egyenrangú emberek beszélgettek egymással. Bizonyára látva őket, az jelent meg a tanítványok előtt, hogy itt van az ő fiatal mesterük, meg itt van ez a 2 öreg. Az öreg Mózes, meg az öreg Illés, a nagy bölcsek, a nagyok. De attól, hogy ez így tűnt, ők voltak a szolgák. Itt az Úr és a szolgák beszéltek. Az Úr és a megbecsült szolga. Itt nem arról volt szó, hogy eljött Mózes, meg eljött Illés, hogy tanácsokat adjon Jézusnak. Itt az ő urukkal, az ő Istenükkel beszélgettek. Látja ezt a 3 tanítvány is, egészen a helyzet hatása alá kerülnek. Nem tudják teljes mélységében felfogni, hogy mi történik itt, csak azt tudják, hogy valami nagyon különleges, valami mennyei dolog történik, és ennek nagyon jó a részesévé lenni. Kicsit félnek is, biztos vagyok benne, hogy mi is így lennénk egyébként. Ki az, aki azt mondja, hogy hát ő teljes nyugalommal, meg örömmel venne részt egy ilyen alkalmon, ahol 500 évvel ezelőtt elhunyt embereket látunk testben, ahogy beszélgetnek egymással. Mindenképpen egy kicsit rémisztő, félelmetes is, de ugyanakkor pedig óriási öröm, óriási békesség ott lenni a megdicsőült Jézus Krisztussal együtt. És a tanítványok legfontosabb érzése az, hogy annyira jó itt lennünk, hogy ezt nem akarjuk, hogy véget érjen. Nem akarjuk, hogy vége legyen. Elbírom képzelni, ahogyan ott van Péter a másik 2 tanítvánnyal együtt, és hogy ott izgulnak rajta, hogy hogyan intézzük el azt, hogy ne zavarjuk meg ezt a beszélgetést, de mégis, hogy itt maradjunk. Péter, aki nem bír nyugodni, aki állandóan tenni akar valamit, biztos vagyok benne, a legnagyobb alázattal fordult oda Jézushoz, nem akarom megzavarni a beszélgetést, csak annyit, hogy építhetünk nektek itt egy sátrat. Nekünk nem is kell, nekünk nem kell, csak nektek. Csak maradjunk itt. Mindent megteszünk, csak maradjunk itt. Ne kelljen innen elmenni. Beszélgessetek tovább, nem is kell ránk figyelni, csak hadd kezdhessünk neki. 3 sátrat, nektek külön-külön. Eszembe jutott, és talán nekünk is eszünkbe jut itt az Isten tiszteleten, a 84. Zsoltár így fogalmaz az igében, bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol 1000. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Azt mondja a Zsoltár író, hogy az Isten házában még a küszöbön is jobb állni, mint máshol. És hogy valami ilyesmit éltek meg a tanítványok, így gondolom én, hogy talán azt mondták ezzel, hogy ó Jézus, csak maradhassunk itt, nekünk még sátor se kell, ha itt esni fog az eső, vagy fújni fog a szél, vagy akármi lesz, mindegy. Teljesen mindegy, milyen körülmények vannak, csak itt legyünk. Mindennél jobb itt lenni veled, itt lenni veletek, érezni, tapasztalni a te dicsőségedet, a te jelenlétednek a felemelő erejét. nem akarnak lemenni a tanítványok. Kicsit furcsának is tűnhet ez egész, mert hát mégiscsak az az életnek a rendje, hogy felmegyünk a hegyre, hát egyszer csak le kell onnan jönni. Kell enni, kell inni, mi lesz a többi tanítványal, akiket ott hagytunk, mi lesz a családdal, Péternek például egészen biztosan tudjuk, hogy volt családja. Mi történt? Ezek el vannak felejtve, vagy hogy gondolkodnak ott a tanítványok? Nincs egy hónapja, hogy láttam egy filmet, az a címe, hogy 90 perc a mennyországban. Nagyon megérintett ez. Arról szól, hogy egy lelkész autóbalesetet szenved, nagyon súlyos autóbalesetet, meg is hal a balesetben. Aztán jó hosszú idő telik el, mások is megsérülnek a balesetben, mentők kijönnek, azt hiszem 4 mentőautó is, betegeket, sérülteket ellátják, kórházba viszik, már takarítják el a romokat, már eltelt a baleset óta 1,5 óra, és akkor jön egy másik lelkész, meg kell állni, még az út le van zárva is. Isten arra indítja ezt a lelkészt, hogy imádkozzon a roncsban levő emberért. Oda megy, akkor látja, hogy ki van benne, imádkozik érte, és azt vesz észre, hogy ez él. Gyorsan kiugrik az autóból, szalad a még ott lévő egy mentőshöz, és mondja neki, hogy gyorsan, gyorsan jöjjön, mert még él. És mondja a mentős, hogy nem él. Én néztem meg, már 1,5 órája nem él. Akkor sem élt, most még inkább nem él. Hagyjon nekem békét, majd jön érte a hullaszállító. És akkor csak erősködik ez a lelkész, és végül megnézi a mentős, és tényleg él. Gyorsan beteszik a mentőbe, elviszik, és nagyon sok műtéten esik át. Több mint egy éven át tart a rehabilitáció. Rengeteget szenved ez az ember. Rengeteget. És mindeközben azt látjuk, hogy a férfi a lelkész mellett ott van a családja, a felesége, a gyermekei, a rokonság, a gyülekezete, mind-mind mellette áll. Mindenki bátorítani akarja, vigasztalni. És mégis ez a lelkész egyre durvább mindenkivel, egyre elutasítóbb, egyre inkább befelé fordul, és egy idő után már nem bírják elviselni. Aztán hazamegy is. Lassan kiderül, hogy miről is van szó. A film kiválóan érzékelteti mindenkinek a vívódását, a kínlódását. Aztán megvilágosodik előttünk, hogy mi is volt a baj. Elmondja a férfi, hogy ő 90 percig a mennyben volt, és hogy nem akart visszajönni. Ezzel küszködött, ezzel vívódott. Ezért imádkozott, rimánkodott Istenhez, miért kell nekem itt lennem? Nekem annyira jó volt ott, miért kellett nekem visszajönni? Miért nem lehetek veled? Miért küldtél el magadtól? Utána néztem, és kiderült, hogy ez egy tényleg valóságos történet, és ráadásul ez a film rendkívül hűségesen adja vissza az eseményeket. Ez a halálból visszatért lelkésznek a bizonyságtételét láttam egy előadáson, szintén az interneten. És ahogyan elmondja, hogy mik történtek, tényleg nagyon hűségesen mutat mindent maga a filmfeldolgozás is. Ez a film nekem legalábbis segített abban, hogy megértsem jobban, mit érezhettek ott a tanítványok fenn a mennyben. Az a lelkész ott a betegágyon, gyógyulófélben, azt látta, hogy ott vannak mellette a szerettei, ott van a felesége, ott vannak a gyermekei, mindenki nagyon sok áldozatot vállal érte. Azt látta, hogy a felesége például el kell, hogy adja a lakásukat, és egy másikba kell költözni azért, hogy ki tudják fizetni a kórházi gyógyítatást. Tehát mindenki borzasztó nagy áldozatokat vállal, és azt érzi, hogy ennek ellenére ő csak vissza-vissza a mennybe vágyik. Pedig a családjáért biztos korábban akár az életét is odaadta volna. Mert megtapasztalta azt, hogy semmihez nem fogható az, ami ott van. És valahogy így voltak a tanítványok is. Hogy mi van a többi tanítványal lent, hogy mi van a családdal, meg ilyenek, nem érdekel. Olyan élmény ott lenni a mennyben, amit nem tudunk semmihez sem viszonyítani. Ha most azt mondanám, hogy mindenki gondoljon arra, ami életében a leges-leges legjobb, legboldogabb pillanat volt, az sem összemérhető azzal, ami vár ránk. Nem összemérhető. Nem tudom mihez hasonlítani. Nem tudjuk mihez hasonlítani. Elképzelhetetlenül jó. Elképzelhetetlenül nagy boldogság. Láthatjuk ebből. Amikor ott van az ember, és azt mondja, hogy az összes többi nem érdekel, ami földi. Nem vágyom vissza. Mindennél többet ad az én Uramnak a dicsőségében élni, lenni. És nagyon jó nekünk is ilyen, vagy ehhez hasonló hitbeli magasságokat megélni. Jó, amikor egy olyan istentiszteleten lehetünk, ahol egy kicsit olyan, mintha megszűnne körülöttünk a világ, vagy megállna az idő. Biztos volt már ilyenben részünk, hogy beültünk mondjuk egy konferenciára, egy csendes napra elmentünk, és fájt mondjuk a fejünk, vagy a derekunk, lábunk. És olyan bizonyságtételt hallottunk, olyan előadást, igehirdetést, hogy elmúlt. Vagy legalábbis addig nem éreztük. Vagy eltelt egy óra is, az volt bennünk, hogy hát miért mondja, hogy ámen? Hát én még hallgatni szeretném. Nem vesszük észre az idő múlását. Mint hogyha úgy kilépnénk ebből az egész jelenlevő, bennünket körbevevő világból, és egy kicsit elszakadnánk mindezektől. De hát mégiscsak itt a földi életben az az életrendje, hogy le kell menni. Muszáj visszamenni, amíg Istennek terve van velünk itt a földön. A lelkész számára is ez volt a vígasztalás, és aztán újra lett öröme az életben, és a tanítványoknak is le kell menniük, de miközben beszél Péter, eltűnik a másik két ember, a másik két hithős, és nem marad más, csak Jézus egyedül. És ez a legfontosabb, mert nem érdekesek mások. Tiszteljük az előttünk járókat, az apostolokat, reformátorokat, hitvalló őseinket, de Krisztushoz ők nem mérhetők. Nem marad más, csak Jézus Krisztus egyedül. De ő marad, és Jézussal kell lemenni a hegyről. A problémát én abban látom, hogy kevés időt tudunk tölteni ilyen lelki magasságokban. Hogy kevés időt töltünk ezen a hegyen. Sok igehirdetést hallottam, meg hallhattunk már erről, hogy le kell menni a hegyről, le kell menni a hegyről, az a baj, hogy keveset vagyunk fenn. Hogy mindig ránk csippant a telefon, vagy valaki megcsörget, vagy szorít az idő, mennünk kell, jön a busz, fel kell szállni, és nem tudjuk magunkat elengedni. Nem tudjuk magunkat ott felejteni, Jézus Krisztus mellett. Én úgy érzem, a mai kereszténységnek sok baja ebből is származik, hogy nincs erre időnk. Amikor azonban mégis ilyen helyen vagyunk, akkor egy idő után le kell menni. Jó az Isten tiszteleten, de tudjuk, hogy haza kell menni. És lehet, hogy újra majd a rossz szomszéd elfordítja a fejét tőlünk, lehet, hogy elállják a behajtónkat az autóval, lehet, hogy hétfőn majd az ideges főnök fogad a munkahelyem. És az van bennünk, hogy mennyivel jobb volt az Isten tiszteletem. Mennyivel jobb volt ott az alkalmon. De el kellett jönni. És majd fogjuk olvasni holnap, holnap után az igében, hogy amikor az Úr Jézus lejött a hegyről, mi várta őt? Ordibálás. Veszekedés. Lejött a hegyről, és azt látta, hogy ott van a maradék 9 tanítvány, és kiabálnak. Hogy nem tudják ezek meggyógyítani ezt a szerencsétlen fiatalembert? Ott vannak a tanítványok kétségbeesve, most mi lesz? És egészen odáig megy a dolog, hogy maga Jézus azt mondja, ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? De azért Jézus meggyógyítja azt a szerencsétlen fiút, és folytatja az útját. És gondoljunk bele, hogy ha a tanítványoknak nehéz volt lejönni, akkor mennyivel nehezebb volt Jézusnak lejönni onnan. Hiszen most mondta a tanítványoknak, hogy meg kell, hogy halljak. Hogy engem elfognak, megölnek, aztán majd harmadnapon fel kell, hogy támadjak. Tudta, hogy vár rá a kínhalál és a pokol minden kínja, és ő mégis lejött erről a hegyről. Lejött értünk, lejött ezekért a tanítványokért, megalázta magát, és engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Oda áldozta az életét értünk, hogy megváltson bennünket, hogy egyszer majd részesei legyünk örökké, vég nélkül az ő örök dicsőségének, ahová egyedül az ő váltsága, bűnbocsátó kegyelme által mehetünk be. Ezért biztat így a zsidókhoz írt levél, nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Mi is nézhetünk Jézusra, ugyanígy, hogy egykor majd, ahogyan ő az Isten jobbjára ült, mi odaülhessünk ő hozzá, ő mellé, ebbe az örök dicsőségbe. A következő böjti héten jó, ha tudunk erre időt szánni, ezen gondolkodni, és minél többet oda telepedni Jézushoz. Legyen így. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy előttünk te vagy a legnagyobb. Látunk nagy embereket, vezetőket, elöljárókat, nagy rangokat, birtoklókat, olyanokat, akiket tisztelni illik, olyanokat, akiket tisztelni kell, és olyanokat is sokat, akik tiszteletre méltóak. De dicsőséget csak neked adunk, Urunk. És látjuk azt, hogy minden és mindenki eltörpült emelletted. Köszönjük ezt a bibliai történetet, amelyből láthatjuk azt is, hogy az Ószövetség két oly hatalmas alakja, Mózes és Illés is, csak szolgák. Csak szolgák, akik végezték azt, amit te rájuk bíztál. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy hadd tudjuk mi is önmagunkat a helyünkön kezelni, hadd láthassuk, hogy milyen bűnösök, vétkesek vagyunk, akik a te kegyelmedre szorulunk, akik a te csodálatos dicsőségedben csak azt érezzük, hogy méltatlanok vagyunk, míg a te jelenlétedben lenni is. És mutasd meg, Urunk, azt is, hogy annyira szeretsz bennünket, hogy ezt a te dicsőségedet félretetted, hogy bennünket megválts, hogy odaáldozd önmagadat a kereszten, hogy nekünk örök életünk lehessen. Kérünk téged, Urunk, segíts bennünket élő hitre, neked való engedelmes életre, hogy majd egykor veled lehessünk a mennyek dicsőségében. És köszönjük, Urunk, ezt a történetet, amely arra is rámutat, hogy olyan boldogság vár ránk, amit képtelenek vagyunk, csak megközelítőleg is megérteni, felfogni, és hogy bízhatunk abban, hogy ez vár ránk. Így kérünk téged, Urunk, hogy vigasztalj bennünket akkor, amikor betegségek gyötörnek minket, tudva azt, hogy végül, ha le kell tenni földi porsátrunkat is, ha benned bíztunk, tudjuk, miénk az örök élet, és ez a mennyei dicsőség vár bennünket. És köszönjük, Urunk, hogy így engedhetjük el azokat is, akik előre mentek a minden élők útján a benned való hitben. Kérünk téged, Urunk, segíts minél többet elemelkedni ettől a földtől, ennek a kínjaitól, nyűgjeitől, és add, Urunk, hogy minél többet oda tudjuk önmagunkat adni neked. Lelkünk, szellemünk, szívünk, hadd tudjon hozzád emelkedni, betöltekezni veled. Kérünk téged, Urunk, hogy így áld meg ezt a mai napot, és segíts, hogy a következő héten, amikor lejövünk erről a lelki magasságról be a hétköznapokba, akkor a te békességeddel tudjunk tovább menni. Kérünk, így erősíts, vigasztalj, bátoríts bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.